Ez itt a Pogi Podcast. Pogácsa Zoltán közgazdás, szociológus, politikai gazdaságtani podcastja a globális gazdaságról a klímaválság, az automatizáció, a digitális gazdaság, az egyenlőtlenségek és a posztdemokrácia korszakában.
Régen volt már a Pogi Podcastben könyvajánló, úgyhogy úgy gondoltam, hogy itt az ideje pár könyvet ajánlani. A digitális kapitalizmusról fogunk beszélgetni, a Big Tech uralmáról, és ehhez három könyvet beszélünk át Kántor Bandi barátommal. Az egyik a Choke Point Capitalism, a folytópont kapitalizmus, Rebecca Giblin és Cory Doctorow munkája. A másik Janis Varoufakisnak, a volt görög pénzügyminiszternek egy relatíve új könyve, a Technofeudalizmus címet viseli, és valamennyire megemlítjük még Zephyr Teachoutnak a Break 'em Up című könyvét, ami szintén arról szól, hogy föl kellene darabolni a Big Tech cégeket. Szóval, hogyan uralják a digitális kapitalizmust a Big Tech cégek? Ez következik most.
Szép napot mindenkinek! Egy nagyon érdekes témát vetett fel Pogácsa Zoli, mégpedig, hogy beszéljünk a technofeudalizmusról, a digitális kapitalizmusról, és az angol szaknyelven úgynevezett choke point capitalismről, amit talán a folytópont kapitalizmusnak lehetne nevezni. Könyvek alapján beszélgetünk erről, mind a három fogalom nagyon-nagyon fontos a mai digitális gazdaságban.
Igen, egy kicsit beszélgettünk itt az adás felvétele elkezdése előtt, hogy konkrétan hogyan is fordítsuk ezeket a fogalmakat magyarra, mert hogy hát furán hangzanak, de angolul is furán hangzanak, tehát igazából a digitális kapitalizmusnak az értelmezése ez, miben más a digitális kapitalizmus, mik a sajátosságai, mennyire határozza meg a Big Tech-nek a dominanciája ezt a típusát a kapitalizmusnak. Itt ugye eleve azzal a feltételezéssel élünk, hogy ugye a hétköznapi vitákban hát mindig minden leegyszerűsödik erre a kapitalizmus versus kommunizmus bugyuta kettősségre, miközben hát kommunizmus valószínűleg sose volt, de hogy a kapitalizmusnak baromi hosszú története van, és időben is, és térben is rengeteget változott. Ugye arról nagyon sokat szoktunk most már beszélgetni, hát főleg itt a mi köreinkben, hogy a különböző kapitalizmusok földrajzilag mennyire mások. Tehát sokszor volt már arról szó, hogy az amerikai kapitalizmus, meg a nyugat-európai jóléti állam, meg a távol-keleti fejlesztő állam, meg a kelet-európai külföldi működő tőkefüggő állam, hogy ezek mennyiben mások, vagy egy offshore-ra épülő kapitalizmus, tehát hogy földrajzilag nagyon sokszínű a kapitalizmus, de ugyanígy nagyon sokszínű időben is, tehát ahhoz képest, ugye, amit Adam Smith leírt a Nemzetek gazdagságában, amivel mindenki kezdi a kapitalizmus tanulását, hogy 600 évvel ezelőtt ott volt egy ilyen ideális kapitalizmus, ahol sok kicsi apró cég branding nélkül versenyzett, és ezek ilyen családi vállalkozások voltak, akik mind valamilyen fura okból tűt gyártottak, és minden hülye ember minden nap vett egy barna zacskónyi, kilónyi tűt, amit nem tudom mire használ, és akkor ez a kapitalizmus egy éles verseny sok-sok szereplővel, branding nélkül. Szóval ehhez képest írtózatosan megváltozott a kapitalizmus, sokszor, tehát nem egyszer, hanem nagyon sokszor, és hogy ez egy újabb fázis, amiben most élünk, ezt mindenki érzékeli, hogy a világunkat dominálják a digitális nagy cégek, ezek a világ legértékesebb vállalatai, és gyakorlatilag a mindennapjainkat meghatározzák, úgyhogy van néhány könyv, ami itt az elmúlt egy-két évben született, ami ezt próbálja meg értelmezni, és azt gondoltam, hogy jó lenne, ha ezekről a könyvekről egy kicsit beszélnénk. Az egyik, ugye említette ezt a technofeudalizmust, ez Janis Varoufakisnak a könyve, aki ugye hát arról vált világhírűvé, hogy ő volt az a ilyen motoron szágódozó bőrcsekis görög pénzügyminiszter, aki szembeszállt az Európai Unióval meg a Trojkával, aztán egy ilyen globális intellektuellé nőtte ki magát utána. Szóval az ő könyvének az a cím, hogy Technofeudalizmus. Aztán van egy könyv, ami szerintem ennél is sokkal jobb, ez a Choke Point Capitalism, amit egy Cory Doctorow és egy Rebecca Giblin nevű szerzőpáros írt. Itt ugye ez a choke point, ez az, amiről vitáztunk itt az adás előtt, hogy hogyan fordítsuk le, és végül is abban maradtunk, hogy úgy, ahogy van. Szűk keresztmetszetnek is lehetne fordítani, de igazából folytó kapitalizmusnak fordítsuk akkor, ami az eredeti címe. És egy harmadik könyv, amit még javasolnék, ez a Zephyr Teachout nevű fura ember, ez tényleg ez a neve, Zephyr Teachout, és ő pedig írt egy Break 'em Up című könyvet, ami arról szól, hogy fel kellene darabolni a Big Tech cégeket. Rengeteg más könyv is van, majd ugye az epizód jegyzetekhez odarakok még néhányat, amelyekről szintén lehetne beszélni, de talán ez a három legérdekesebb. Furcsa címek és furcsa szerzők, de furcsa nevű szerzők, de szerintem nagyon érdekes erről a dologról beszélni.
Hát az biztos, főleg azért, mert mindennapi életünkben is érezzük a hatását ezeknek a tech cégeknek, és már rögtön az elején, amikor azt mondjuk, hogy tech cégek, akkor szerintem itt rögtön kell egy stoppot húzni, vagy egy kéziféket, mert itt valójában nem tech cégekről van szó, tehát technológiai háttérrel induló cégekről van szó, akik már ma nem tech cégek, hanem hirdetési cégek, marketing cégek, média cégek, bankok, rengeteg mindent lehet rámondani, ugyanis gyakorlatilag belefolytak nagyon-nagyon sok más iparágba a tevékenységükkel. Ennek majd meglátjuk a hatását, hogy bizonyos szektorokra milyen hatással volt ez, és ezt lehet látni az elmúlt 20 évben nagyon sok helyen. De kezdjük ott, ahol szerintem érdemes elkezdeni, hogy határozzuk meg azt, hogy a digitális cégek számára mit jelent a piac, mit jelent a magántulajdon, mit jelent a tulajdon jog, mert szerintem ezek a legérdekesebb részek, és innen lehet elindulni.
Igen, ez egy jó kiinduló pont, mert aki követte az internet fejlődését a kezdetektől, és ugye azért lehet, hogy a mi hallgatóink nagy része az túl fiatal ahhoz, hogy bármit tudjon az internet kezdeteiről, szóval nagyon sok mindenki, aki most hallgat minket, az beleszületett már abba, hogy internet már pedig mindig is volt, és az nagyjából így nézett ki. De aki egy kicsit idősebb, és meg emlékszik a kezdeteire az internetnek, akkor emlékezhet arra, hogy itt voltak mindenfajta ilyen nagyon naív és optimista ígéretek azzal kapcsolatban, hogy mi lesz az internet. Ugye az egyik az volt, hogy ez egy ilyen decentralizált hálózat lesz, ahol nem lesznek csomópontok, hanem ilyen egyenlő felek fognak majd a világ összes részén hálózatszerűen. Az lesz szuper ebben az internet dologban, hogy itt nincs senki, aki ilyen gatekeeper, vagy nódusz, vagy csomópont, hanem mindenki mindenkivel. Én veled kommunikálhatok bárkinek az interakciója nélkül, csak ketten tudunk egymással kommunikálni, de ha valakivel Pakisztánban fel akarjuk venni ketten a kapcsolatot, akkor már hárman kommunikálunk a világ másik végével, úgyhogy senkinek a közbeavatkozása nincs ott, és ez egy nagyon demokratikus, bottom-up, decentralizált valami, ahol magát, az infrastruktúrát is mi magunk építjük ki, tehát ugye a kezdetekben ez tényleg így volt, hogy lelkes amatőrök, szoftveres emberek fejleszgettek ilyen platformokat, ahol lehetett egymással kommunikálni, ingyen gyakorlatilag a legelején, és akkor nyilván ilyen egyetemeken kezdődött a dolog, meg ilyen lelkes tech rajongók, geekek csinálták ezeket, és akkor volt egy ilyen ígéret, hogy hát ez egy ilyen szuper decentralizált dolog lesz. Aztán volt egy második fázis, amire már lehet, hogy többen emlékeznek, ez pedig a sharing economy, a megosztó gazdaság, ahol ugye arról szólt, hogy hát hogyha rengeteg mindenünk van, akkor majd ugye az internet segítségével ezen meg tudunk osztozni, és hát egyrészt olyanokat szoktak mondogatni, hogyha minek vegyek én egy külön fúrógépet, amit alig használok az év kis részében, hanem vegyünk akkor, nem tudom, fogyasztói közösségként vegyünk egy utcában egy fúrógépet, és aki éppen akarja használni, akkor az internet segítségével meg tudjuk osztani a fúrógépet, de ugyanúgy meg tudunk osztani, mit tudom én, ebből lettek az ilyen fuvar megosztók is, hogy akkor az autóinkat is meg tudjuk osztani, meg Isten tudja még micsodát, és akkor ugye volt ez a második ilyen nagy hype, hogy akkor ez a megosztó gazdaság. Én azt gondolom, hogy ez is ma már nagyon naívnak hangzik, ahogy az első fázis, és akkor a harmadik fázis az lett, amikor is végül is kiderült, hogy hát se nem decentralizált, se nem bottom-up, tehát igenis vannak csomópontjai, ezek nagyon nagy csomópontok, sőt globális csomópontok, Szó sincs arról, hogy én vele tudok kommunikálni bárkinek a közbeiktatása nélkül. Igenis ott vannak nagy szereplők itt a kettőnk kommunikációjában. És ezek a szereplők ráadásul nem csak egy országon belül vannak, hanem ha az előbb említett pakisztánival fel akarjuk venni a kapcsolatot, akkor ugyanezek a nagy globális cégek azok, akin keresztül ezt meg tudjuk tenni. Szóval közbeiktatódtak ilyen nagy cégek, ezeket elkezdtük Big Tech-nek nevezni, közben kifejlődött a társas média, az e-mail mellé, meg kifejlődött egy csomó minden más, és kiderült, hogy a megosztó gazdaság sem úgy fog működni, hogy egy Futrinka utca ott leprogramozza magának a fúró megosztó app-et, hanem hogy globális megosztók lesznek, és ezt is globális nagy cégek fogják dominálni, és sokkal inkább kizsákmányolásra lesznek ezek alkalmasak, mint valami fajta alulról szerveződő megosztásra. Szóval az összes ilyen naiv illúziónk az elúszott, és ma már egy olyan világban élünk, ahol teljesen egyértelmű, hogy a Big Tech dominálja az internetet.
Jó, hát rengeteg kérdésem van ezzel kapcsolatban, de tartsunk egy kis szünetet, és folytassuk akkor innen.
Egy rövid reklám, és már is folytatjuk a műsort.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődj a márka kereskedéseinkben. Mazda, Crafted in Japan.
Vége a reklámnak, folytatjuk a műsort.
A digitális kapitalizmusról beszélgetünk, és azon belül is ott tartottunk, hogy elúszott az összes naív illúziónk azzal kapcsolatban, hogy ezek a nagy internetes cégek nem fogják, hát lényegében monopol helyzetbe kerülve leuralni a piacot. Egy picit azért árnyaltabb a kép szerintem, mint te mondtad, a sharing economy-nak is megvannak a nagyon jó példái, de sajnos nem olyan gyorsan terjedt el, mint ahogyan az el kellett volna, hogy terjedjen, illetve folyamatosan vannak olyan erőlködések és mozgalmak, amik azt a fajta szabad internetet próbálják meg előtérbe helyezni, amit egyébként te is mondtál, hogy szerettünk volna, hogy eljön. Szerintem az illúzió az, ami szétfoszlott, hogy rögtön elsőre, vagy akár másodikra is sikerül ez. Hát a Web3-mal most valami ilyesmi van egyébként, hogy megint megpróbáljuk ezt. Talán annak köszönhetően, amit most látunk az AI-ban és a blockchain technológiában, ez egyszerűbb lesz. De az biztos, hogy a nagy cégek leuralták ezt a piacot. Én azt mondanám, hogy hagyományos kapitalista módszerekkel egyébként monopol helyzetbe kerültek.
Na és ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés. Tehát ez egy kardinális kérdés, hogy itt valami új dolgot hoz-e be a Big Tech, a digitális kapitalizmus, vagy ez egy folytatása a korábbi kapitalizmus formáknak. És akkor itt rögtön lenne egy kritikám a Varoufakis féle könyvvel szemben, aki ugye technofeudalizmusnak nevezi ezt az új korszakot, és egyértelműen amellett foglal állást, hogy ez egy új dolog, azért is feudalizmus, mert ugye ő abból indul ki, hogy a kapitalizmusnak a jellegzetessége az a piac, és hogy itt a piac vége van, hogy a digitális világ az tönkreteszi a piacot, és ezzel felszámolja a kapitalizmust, és az, ami most van, az az, hogy ezek a nagy vállalatok, ezek dominálják az életünket, és ezek monopóliumok, ezzel tulajdonképpen a feudalizmusba térünk vissza, és akkor itt van egy ilyen nagyon érdekes fogalmi tisztázandó, mert hogy alapvetően nagyon sokan, akik közgazdaságtan tanulnak, azt tanulják, hogy két termelési tényező van, az egyik a munka, a második pedig a tőke, és hogy a munkának a díjazása az a bér, és a tőkének a díjazása az a profit. De hogy ez nem így van, mert mindig is volt egy harmadik termelési tényező, és erre helyesen mutat rá egyébként Varoufakis is, hogy már Adam Smithnél megjelenik a harmadik, és ez a föld, amelyiknek a díjazása az a járadék, és az nem ugyanaz, mint ez a rent, ugye, ami nem ugyanaz, mint a profit a tőke esetében. A kettő között az a különbség, hogy tőkéből bármennyit bevethetek. Tehát ugye a tőke az olyan, az tulajdonképpen jobb nem pénznek elképzelni, hanem jobb gépeknek elképzelni, tehát hogyha mikroekonomiát, vállalatgazdaságtan tanul valaki, akkor azt a kérdést teszi fel, hogy még egy gépet bevetek, hány gépet vessek be, ahol még megtérülésem van, de hogy itt végtelen mennyiségű tőke bevethető, és ez alapján egy versenypiacon profitot szerzek. Ez a tőke. Most a Föld az egy egész más sztori. A Föld az arról szól, hogy ez korlátosan van jelen. Ugye ez a középkorban nyilván csak a mezőgazdaságot jelentette, de manapság jelentheti mondjuk az ingatlanok piacát, akár a lakóingatlanok vagy irodaingatlanok piacát. Tehát be lehet építeni, mit tudom én, egy Sopron méretű város, de hogy elveszik egy idő után, nem lesz több hely, mert Sopron akkora, amekkora, és akkor annyi ingatlant lehet oda berakni, amennyi ott elfér. Tehát ez egy véges terület, és nyilvánvalóan, hogy egy idő után egyre drágább lesz ezt átéljük Budapesten is, hogy egyre drágábbak a lakások, és ugye aki ilyen véges számú földdel rendelkezik, és akkor itt ugye az járadékot szed, tehát ő nem profitot kap, hanem járadékot képes szedni azután, hogy ő ezt a korlátott mennyiségű dolgot, amit mások már nem tudnak megszerezni. Tehát ez egy ilyen monopolisztikus pozíció szemben a versennyel. Tehát itt pont az a lényeg, hogy azért kap járadékot, mert nem versenyez. És akkor ugye a kérdés az az, hogy mi az, ami a kapitalizmusban ténylegesen versenyszerű, és mi az, ami ilyen járadékszerű. Mert hogy ugye vannak természetes monopóliumok, tehát a Föld az nyilvánvalóan ilyen, de bármikor létre lehet hozni a kapitalizmuson belül is, vagy a versenygazdaságon belül is olyan pozíciókat, ahol mesterségesen teszek szert ilyen helyzetre, és akkor itt behoznám Fernand Braudelt, az egyik kedvenc szerzőmet, egy francia gazdaságtörténész volt, aki azt mondta, hogy na a kapitalizmusnak pontosan az a lényege, hogy ilyeneket hoz létre. Tehát, hogy a kapitalizmus egyáltalán nem a versenyről szól, mert hogy magántulajdon az mindig is volt, tehát kapitalizmus van 500-600 éve, de magántulajdon már az ókorban is volt, verseny már az ókorban is volt, piac már az ókorban is volt, bárki besétál egy egyiptomi múzeumban, látja, hogy ezek voltak. Ami az újdonsága a kapitalizmusnak, az pontosan az, hogy jönnek az ilyen brit-kelet-indiai társaságok, meg holland-kelet-indiai társaságok, meg angol-iráni petróleumvállalat, meg folytathatnánk a sort, akik kieszközülik azt, hogy nekik monopóliumok legyen, leginkább az állam elfoglalásával, az állam foglyulejtésével. Ezek a nagy vállalatok egyre inkább monopolisztikus pozíciókat hoznak létre, mondja Ferdinand Braudel, és akkor itt nincs igaza szerintem a Varoufakisnak, mert hogy ő azt feltételezi, hogy a kapitalizmus az a piacról szól, szemben a technofeudalizmussal, ahol visszatérünk valami fajta feudalis helyzetbe. Én meg azt gondolom Braudel alapján, hogy nem, ez mindig is így volt, a nagyvállalati szektor mindig is arra törekedett, hogy monopol helyzetbe kerüljön, és ez csak egy újabb fázisa ugyanennek.
Van benne, értem a logikádat, és én azt gondolom, hogy van benne logika, de nem teljesen analóg a két helyzet. Az egyik, ahogy említetted ezeket a cégeket is, ők kibrüsztölték valamiféle lobbyerővel azt, hogy ők szerezzék meg a koncessziót, a koncesszió alapján legyen monopóliumuk. Most a Big Data pedig egy piaci alapon tette ezt meg, egész egyszerűen jobb szolgáltatásokat tudott létrehozni a piaci ereje miatt. Van másik e-mail, van másik felhőtároló, egy csomó minden más van, de egyik sem működik olyan jól és olyan hatékonyan, mint ahogy azt megtették a Big Tech cégek. Illetve ezek a Big Tech cégek nincsenek rendesen és megfelelően szabályozva, amire természetesen rájött mindenki, főleg az Európai Unió, aki versenyvesztési háttérbe szoruló pozícióban van ebben a helyzetben, ebben a versenyben. És adózási szempontból is, és minden más szempontból is meg akarja regulázni ezeket. Nagy cégeknél is láttunk ilyet, amikor fel kellett darabolni cégeket, antitrust és monopólium ellenes szabályok, úgyhogy ennek a szabályozása, ez még csak most zajlik, de nagyon gyorsan lettek, nagyon nagyok ezek a cégek, és a szabályozás kullog a háttérben.
Szerintem az, amit most elmondtál, az ilyen klasszikus apologetikája annak a Big Tech rendszernek, hogy itt a legjobbak nyertek. Honnan tudjuk, hogy a legjobbak nyertek? Ők nyertek, ezért ők a legjobbak. Tehát, hogy ez egy ilyen visszavetítő logika, hogy nem is nagyon tudjuk elképzelni, hogy más, hiszen ha ők nyertek, biztos ők a legjobbak. Pedig hát ez nem biztos, hogy így van, mondok erre példát, és teljesen igazad van, hogy régen mindig azzal válaszoltak erre, hogy fölvágták az ilyen monopóliumokat, ugye itt a klasszikus időszak, ez a 19.-20. század fordulója, amit ugye az Egyesült Államokban úgy hívnak, hogy the Gilded Age, amikor ugye jöttek ezek a hatalmas nagy konglomerátumok, a Rockefellerek és a Vanderbiltek és az összes többi, akik monopóliumokat hoztak létre, és foggyul ejtették az államot, tehát ez tipikusan nem annak a példája, hogy itt valami hatalmas versenyben lőtt volna ki az Egyesült Államok, ezek nagyon, ugye ezt a rabló kapitalizmusnak nevezték el az időtájt, és mind a mai napig ez a neve, és ez ugye az arra analóg, hogy a középkorban rabló lovagok voltak Európában, akik megállították a kereskedelmet, és járadékot szedtek azután, hogy az útra monopóliumok volt, tehát hogy ez már önmagában a századforduló Amerikája, és akkor jöttek az ilyen Louis Brandeis és hasonló ilyen trösztöket feltörő jogászok, akik aztán az állam segítségével sok darabra tették szét ezeket a monopóliumokat, klasszikus eset a Standard Oil-nak a példája, de sok más is volt. Na most ugye ezt azt mondod, hogy itt egy természetes monopóliumok lőttek létre a big tech, digitális kapitalizmus világában, és hogy előbb-utóbb majd az állam utoléri ezeket, és föltöri. Én mind a kettő ellen érvelnék, de látom, mondani akarsz valamit.
Hát arra gondoltam, hogy érvelj, de szerintem a szünet után tegyük ezt meg, hogy legyen bőven időd, úgyhogy innen folytatjuk. A digitális kapitalizmus a témánk, és akkor tökre jól mondtad, hogy vannak érveid ez ellen. Nem teljesen azt mondtam, vagy lehet, hogy rosszul fogalmaztam, ami te mondtál az előbb, de mondd el az érveidet, hogy miért nem úgy jött létre, vagy miért nem a legjobbak nyertek akkor a big tech-ek.
Több példát tudnék mondani, de vegyünk egyet, ez a Facebook. Tehát ugye a legklasszikusabb példa, hogyha big tech-re gondolunk, akkor elsőre mindenkinek a Facebook, meg a Google, meg az Amazon, meg ezek jutnak eszébe, vegyük mondjuk a Facebookot. Szóval feltételezhetjük-e azt, hogy a Facebook a létező legjobb társas média, ami van? Az a helyzet, hogy ezt egyáltalán nem feltételezhetjük. Amikor elindult ez a mozgalom, hogy akkor csinálunk ilyen társas média-szerű dolgokat, akkor hát csak az Egyesült Államokban több ezer ilyen kezdeményezés volt, még azon az egyetemen is, ahol Mark Zuckerbergék elindultak, volt 3-4 ilyen, sőt magát a Facebook nevet sem Zuckerberg találta ki, hanem egy ugyanazon az egyetemen létező másik ilyen kezdeményezésnek a neve volt ez tulajdonképpen, de hát világszerte aztán több 10 000, hanem 100 000 ilyen volt, ugye mindenki ismeri a magyar IVIVET, hogy Oroszországban mind a mai napig felmaradt valamilyen egy V-Kontakte nevű, de megvan a kínai, tehát hogy 1 000 000 ilyen alkalmazás volt. Elmondhatjuk-e, hogy a Facebook azért nyerte ezt a versenyt meg, mert ő volt a legjobb? Hát én elég sok programozóval konzultáltam e tekintetben, és megkérdeztem őket, hogy mennyire bonyolult leprogramozni egy ilyen Facebook-szerű valamit, miről van szó végül is, felrakhatjunk pár képet, oda néhány adatot, és akkor mit tudom én, neked ott az arcod, ott van, hogy ki vagy te, és akkor még annyi, hogy nem tudom, kommunikálni is tudjunk egymással, tehát tudjuk kommentálni egymás posztjait, hogyha kirakod a hülye reggelidet, akkor én oda tudjam írni alá, hogy az én reggelim jobb, mint a te reggelid, meg talán üzeneteket tudjunk küldeni. Nagyjából ennyit kell leprogramozni, szóval megkérdeztem a programozókat, hogy ez mennyire bonyolul, és nem meglepő módon nem csak azt válaszolták, hogy ezt egyáltalán nem nehéz leprogramozni, hanem az volt a tipikus válasz, hogy ők maguk is csináltak ilyet. Tehát teljesen hétköznapi mezei programozó barátaim azt mondták, hogy ők is csináltak ilyet annak idején, annyira nem bonyolult. Tehát ezért az a mondás, hogy itt mondjuk kitaláltak a Zuckerbergék valami elképesztő új technológiát, ami olyan lenne, mint a gőzgép vagy az elektromosság, azért nem. Tehát itt egy relatíve bugyuta programozási feladat volt a Facebook. Miért a Facebook nyert? Nagyon egyszerű a válasz. Ők tudták először maguk mögé biztosítani azt az anyagi tőkét, hogy mi kell ehhez, hatalmas szerverpark és hatalmas reklám, hogy tele érd el azt a kritikus tömeget, amivel mindenki mást kiszorítasz. Peter Thiel, a PayPal-es Peter Thiel volt az a vállalkozó, aki odarakta mögé ezt a hatalmas tőkét, és aztán ő még hozott egy pár hasonló befektetőt, de alapvetően az volt a sztori, hogy a Facebook volt az első, ami akkora tőkét tudott oda maga mögé állítani, hogy ezt a versenyt megnyerte, és az összes többi. Még volt egy ideig pár ilyen MySpace, meg ilyenek voltak versenyben, de egy idő után mindenkit kinyírt.
Természetesen... Én nem is azt mondtam, hogy ez volt a legjobb, nem is gondolom, hogy, sőt, a véleményem az, hogy borzasztóan káros, nagyon sok szempontból a Facebook, akár csak egyszerűen a lelki fejlődésünknek is, de hogyha gazdaságról beszélünk, akkor gazdaságilag is van nagyon sok káros hatása. Azt mondtam, hogy legjobban és leghatékonyabban tudták ezt biztosítani, és így nyerték meg ezt a versenyt, ahogy a többiekkel is hasonló a szitu. Nem volt új de nagyon hatékony volt, és a hatékonysággal tudtak nyerni. Lehet, hogy a tőke jelentette a hatékonyságot, lehet, hogy más is volt benne, bizonyos megoldások, de lényeg az, hogy a versenytársakat, azokat nem erővel nyomták el, és nem egy koncesszió megnyerésével kapták meg az engedélyt, hogy csinálják ezt az egészet, mint ahogy a régi nagy cégeknél volt, hanem a piacon valamilyen módon nyertek.
Na jó, de ez szerintem ez erő, tehát ez nyers erő. Tehát ott van köztünk a vita, hogy hát ugye itt az szokott lenni a sztori a kapitalizmussal kapcsolatban, hogy itt a legjobb nyer. Tehát a technológiailag legjobb, aki a legjobb szolgáltatást vagy terméket biztosítja. De hát ez pont nem ez, tehát ugye pont itt is, de ugyanez a sztori a YouTube-bal, tehát a YouTube az úgy történt, hogy létrehozták lelkes amatőrök egy pizzéria fölött egy kis szobában, 3 évvel előtte már a Google is létrehozott egy hasonlót, de a YouTube jobban ment. Aztán kiderült, hogy annyira jól ment a YouTube, hogy nem bírták tőkével. Tehát egyrészt kellett egy hatalmas szerverpark, másrészt meg kellett egy csomó pénzt fizetni bírósági perekre, mert a felpakolt tartalmak miatt állandóan beperelték őket, és 18 hónap elteltével kénytelenek voltak a YouTube-osok eladni a Google-nek a YouTube-ot, mert egyszerűen nem bírták tőkével, ugye a Google-nek meg volt szerverparkja, meg rengeteg jogásza, meg rengeteg pénze. Na bocsánat, de mindkét eset nekem pontosan azt mutatja, hogy a tőkefölény az, amit itt szemben azzal, ami ugye a kapitalizmussal kapcsolatos pozitív, apologetikus elméleteknek a lényege, hogy itt olcsóbban, jobb minőségben tud szolgáltatni terméket, stb. Semmilyen versenyt nem nyertek meg, ez az erőfölénnyel való visszaélés tipikus esete, amikor neked van tőkéd, a versenytársaidnak meg nincsen.
Na jó, de hát akkor valahogy megnyerték a versenyt, és valahogy azt a tőkét oda kellett csábítani. Tehát volt valami, amiben jobbak voltak, mint a vetétársaik. Ők is megkeresették
volna. Ez olyan, mint hogyha mi fociznánk a focipályán, és nem azzal nyernénk, hogy ügyesebben tudunk cselezni, hanem azzal nyernénk, hogy mit tudom én, kétszer akkorák vagyunk, mint az ellenfeleink, ami mondjuk a te és az én esetedben egy egészen konkrét példa, mert mi van akkor, hogyha mondjuk, mit tudom én, apró gyerekekkel kellene fociznunk, hát föllökjük őket. Tehát gyakorlatilag ez ilyen példa.
Nem teljesen, tehát szerintem ugyanakkor emberekkel fociznánk a példád alapján, csak mondjuk, amíg én ott fociznék, te ügyesebb vagy abban, hogy meggyőznél egy pár ilyen nehéz fiút a háttérbe, hogy álljon már oda a pálya szélére, és így bólogasson a többi srácnak.
De hát
és
akkor hogy... ez nem futball, ez nem verseny, ez nem...
Hát verseny, mert a másik oldalon is lehetne egy ilyen ember, csak ugye nem az, amit te mondasz, tehát amit te mondtál, hogy a nagy tech cégeknek az ilyen megmagyarázás, hogy miért nyert a versenyt, hogy mert a legjobbak, meg a legjobb technológia, meg a legolcsóbb, stb. Ezzel nem értek egyet. De valahol ez is egy piaci verseny, hogy ki az ügyesebb abban, hogy behúzza a tőkét.
De bocsánat, ha sakkozunk, akkor egy másik példa, tehát ha sakkozunk, akkor azt a pályán kell játszani a pálya szabályai szerint. Most az, hogy én a sakk mellett elkezdelek téged lögdösni, és lelöklek a székről, azzal én nem a sakk versenyt nyertem meg, hanem lelöktelek a székről, de szerintem most már értik a hallgatók, hogy mi a különbség a kettő között. Egy dolgot szeretnék még hozzátenni, hogy természetes monopólium-e a Facebook. Mert én is sokáig azt gondoltam, hogy ez a világ legtermészetesebb monopóliuma, hát azért jött létre, mert hát ugye annak nem sok értelme lenne, hogyha te egy másik Facebookon lennél rajta, mint én, mert akkor nem látnám a reggelidet, nem tudnám kritizálni, stb. Az ugye nem működne. Meg hát a pakisztáni barátunk se látná a reggelinket. Az milyen szörnyű lenne. Aztán elkezdtem olvasgatni ebbe a témába, és meggyőztek, akik azt mondták, hogy egyáltalán nem természetes monopólium a Facebook. Az analógia az a mobil szolgáltató, tehát simán lehet, hogy te egy tök másik mobil szolgáltatónál vagy, mint én. Ugye a pakisztáni barátunk az egész biztos, hogy egy másik mobil szolgáltató van, és ugye én nem csak téged tudlak felhívni, tehát hogyha én mit tudom én X mobil szolgáltatónál vagyok, akkor én nem csak a saját mobil szolgáltatónál lévő embereket tudom felhívni, hanem téged is fel tudlak hívni, aki egy másik magyar mobil szolgáltatónál vagy, sőt, a pakisztáni barátunkat is fel tudom hívni, aki aztán egy másik ország mobil szolgáltatójánál van. Miért? Mert megteremtették az interoperabilitást. Tehát ez az a kulcs szó, interoperabilitás, mi arról szól, hogy a különböző rendszerek között, hogyha létrehozol egy, és ezt kicsinálja az állam, meg az államok csinálják, tehát az állami szabályozás, ami lehetővé teszi, hogy a versenytárs rendszerek, azok egymással is tudjanak kommunikálni, és így biztosítható a verseny. Miért ne lehetne egy kék Facebook, egy sárga Facebook, egy piros Facebook, és egy zöld Facebook, és hogy attól, mert én a kék Facebookon vagyok, te meg a piros Facebookon, attól még simán tudnánk kommunikálni, és aztán mindenki döntse, hogy melyik Facebookon szeretne lenni.
Jó, hát ezzel kapcsolatban is lenne megjegyzésem, de akkor a szünet után folytassuk innen, és még azért nézzük meg azt, hogy milyen hatása volt a hagyományos piaci szektorokra ezeknek a nagy cégeknek a megérkezése, mert az, amikor azt mondjuk, hogy disrupting, vagy disruptőrök, akkor általában nem rájuk gondolunk, viszont teljes mértékben tönkretettek bizonyos iparágakat. Digitális kapitalizmusról beszélgettünk, és itt nagyon leragadtunk annál, hogy pontosan mi a Facebook, mi a Google. Én azt gondolom, hogy nem teljesen értem az interoperabilitás. Jól mondtam?
Még mindig nem, de nem baj.
Interoperabilitás.
Most jó.
Fogalmát, és de nem értek vele egyet teljesen. Itt egy felület van, és a felület az nem, tehát én azt gondolom, hogy nagyon úgy ülök ebben a székben most, hogy én vagyok itt a Facebook védőügyvédje, pedig nem az vagyok, sőt, nagyon ellenzem, nagyon sok szempontból. Károsnak és rossznak tartom azt, ami történik, és tényleg nagyon nagy probléma, hogy ilyen monopol helyzetbe került. Nem csak versenyjogi, hanem nagyon sok más szempontból is. Viszont az egy valid dolog szerintem, hogy ha van egy olyan felület, amit te hoztál létre, és oda belépve lehet kommunikálni a másikkal, akkor nem hasonlítható össze a mobiltelefon szolgáltatókkal, viszont szabályozni kellene azt, hogy hogyan működik.
De nem oda belépsz, tehát nem oda belépsz, hanem pontosan az a lényege, tehát ahhoz, hogyha én mit tudom én A szolgáltatóból, mondjuk a piros szolgáltatóból hívlak a lila szolgáltatóba, vagy a sárga szolgáltatóba, akkor én nem lépek be a te szolgáltatódba, egész egyszerűen csak eljutnak adatok az egyikből a másikba. Tehát nincs arról szó, hogy itt belép az egyik a másikba, én a saját felületemet használom, te a te felületedet használod, és ezek kommunikálnak egymással. Tehát itt nem kell használni a másikét, csak tudjanak kommunikálni ezek egymással.
Jó, nézzük meg akkor azt, hogy milyen módon döntöttek romba sok mindent. A legeklatánsabb példa az a sajtónak a helyzete, amin nagyon egyszerűen végigkövethető az, hogy mi történt a nagy közösségi média óriásokkal, elsősorban mondjuk a Facebookkal kapcsolatban, meg a Google-lel kapcsolatban a sajtóval. Tehát először is a reklámpiacot kanibalizálták le nagyon durván. Egész egyszerűen olyan példák vannak, ugye, hogyha például, amit te is küldtél abban a cikkben, kiderül, hogy ha valaki például a Washington Postba szeretne hirdetni egy ilyen viszonylag magas, nagyon jól becélzott célközönségnek, akkor nem fontos, hogy a Washington Postba hirdesse, mert megvásárolhatja azokat az adatokat, akik a Washington Postot olvassák, kik azok a felhasználók, és az ő körükben nyugodtan tud hirdetni a Facebookon. De ennek még rengeteg más példája is van. Lehet látni, hogy küszködik a sajtónak a nagy része, lehet látni, hogy a reklámtortából egyre nagyobb szeletet hasított ki, például a Google, például a Facebook, akiknél egyébként a Google-nél még az is problémás, ugye, hogy magát a keresőmotort is ő adja, ami ráirányítana a bizonyos helyekre, tehát gyakorlatilag minden egyes része az útnak, amíg eljutsz A-ból B-be, az az ő kezében van, és nem itt adózik.
És ráadásul az analitikát is ő adja. Tehát ha véletlenül hirdetni akarnál, hogyha be akarod bizonyítani, hogy nálad hány megjelenés van, még az analitikát is, hogy azt is a Google adja. Tehát elviszi a hirdetéseidet, ő határozza meg, hogy milyen algoritmus alapján irányítja a keresődet oda, vagy nem oda, és az analitikát is. Minden elemét gyakorlatilag, tehát tényleg az van, brutális adatok vannak, ilyen 90% körüli arányban elszipkázza a Google és a Facebook a hirdetéseket, és akkor elérkezünk oda, hogy hát tönkre megy a sajtó. Tehát a szeriős sajtó, a komoly tartalmakat szolgáltató sajtó, az világszerte gyakorlatilag az üzleti modellje összeomlik, mert ott már nem kell hirdetni, ahogy az előbb mondtad, nincs elég bevételük, és akkor két dolgot csinálhatnak, vagy csődbe mennek, vagy a másik, hogy elindulnak lefelé egy ilyen tabloid irányba, és ezt is nagyon sokszor látjuk. Ugye van olyan vezető magyar üzleti portál, aki mondjuk még pár évvel ezelőtt teljesen komoly címeket használt, ma meg megnézed a címeit, és ugyanolyan címei, ilyen klikvadász címei vannak, mint a tabloid sajtónak, mert egyszerűen ez az egyetlen lehetőség arra, hogy ráklikkeljenek arra a cikkre és elolvassák, és egyre inkább tabloid tartalmakat kell előállítani, mert nyilván a demokráciáknak nem tesz jót, meg a komoly vitáknak, a komoly tartalmaknak, ami azért kellene ahhoz, hogy egy társadalom fejlődjön és előre jusson, mert hogy az egyetlen üzleti modell, ami megél, az, hogy minél bugyutább, minél inkább titillációra építő bugyutaságokat.
És itt van ugye az, hogy rövidebb legyen a tartalom, látsuk a Twitternek a 160, eredetileg 160 vagy 140 karakteréből, aztán utána, vagy lehet 160 volt, aztán utána a TikTok videókból rövidebb legyen, egyszerűbb legyen, dopamint termeljen, minél többet meg kelljen nézni belőle, és ez az, ami súlykolva van, és nem csak azt hozza el, hogy tönkre megy a sajtó, mert bugyutább címeket kell adni, hanem létrehoz, és ezen dohogtam egyik reggel a Millás reggeliben is, hogy létrehoz egy ilyen infinite loopot a dolog, tehát hogy nincs elég megfizethető újságíró, ezért mindent megírnak, amit a másik lap megírt, tehát megy körbe az egész, tehát írna az egyik újság egy olyat, amit egy másik újságtól vett át, amit egy harmadiktól, egy negyediktől, egy külföldítől, és így nincs igazi lényeges tartalom, ami saját lenne.
Ez részben azért is van, mert ugye egyre kevesebb újságírót foglalkoztatnak, tehát például megszűntek a külföldi tudósítók, mert nincs rájuk pénz, igazából ilyen egyre olcsóban próbálják beszerezni a híreket, és akkor még ugye most vagyunk azelőtt a forradalom előtt, hogy most már robotizálódik, és algoritmusok írják a cikkeket, tehát pont ugye az egyik ilyen érdekes, amivel találkoztam, hogy a Bloomberg nevű üzleti portál híreinek a harmadát már algoritmusok írják, és múltkor voltam a Tilos Rádióban, tehát tényleg nem a világ legtechnológiailag átitatott médiájában. A Tilos Rádió az én fejemben, az sokkal inkább egy ilyen bölcsész kalóz valami, és hát ott mondtam a műsorvezetőnek a példát a Bloombergről, és mondta a Tilos Rádió műsorvezető, hogy náluk is algoritmus szerkeszti a híreket. Tehát, hogy én mondtam, Jézusom, ha már a Tilos Rádióban is algoritmus szerkeszti a híreket, akkor tényleg megérkezett az a világ. Nem is kell most itt a mesterséges intelligenciáról spekuláljunk meg a jövőről, mert itt van velünk az a világ, ahol olyan híreket, hogy mit tudom én, a sportvilágban mi történt, vagy a helyi híreket, ugye ez a Béla bácsit fölöklelte a Bika típusú híreket, vagy az üzleti világ híreit, hogy nem tudom, 5%-kal emelkedett az Apple részvények ára, ezeket meg tudják ma már írni az algoritmusok, és hát egyre följebb jutnak ebben.
Még egy jó példa, ugye a Spotify és a különböző alkotóknak a viszonya, rengeteg próbálkozás van, hogy ezt a Spotify-t ezt leváltsák, és többen próbálkoznak más módszerekkel, ugye itt az a gond, hogy mondjuk egy előadónak több százezres streaminget kell elérni ahhoz, hogy mondjuk annak a pénzéből, amit azért kap jogdíjból, mondjuk egy pizzát tudjon venni magának.
Igen, és akkor itt ugye elérkeztünk, hogy hogyan élnek vissza ezek a big tech cégek a monopóliumukkal, ez az egyik, hogy nagyon-nagyon-nagyon keveset fizetnek az alkotóknak, másrészt, hogy ők manipulálják, hogy kik kerüljenek előtérbe, tehát kikerüljön a lista tetejére, kikerüljön playlistre, és a másik, ami még nagyon érdekes szerintem, ezek az App Store, Google Store-szerű dolgok, amikor ugye mondjuk valaki csinál egy applikációt, vagy egy játékot, vagy bármit, ami hasznos lehet, hogyan tud felkerülni a mobiltelefonoknak, vagy a számítógépeknek az applikációs boltjaiba, úgy, hogy fizet, hát ha nagyon nagy cég, akkor 30%-ot, ha kisebb, akkor 15%-ot kell fizetnie, és nem csak az app-ek árából, hanem rajtuk keresztül történik minden fizetés, tehát innentől fogva bármit elad az app-en belül, akkor is ezt a 15-30%-ot végtelenségig ki kell fizetni, ami hát körülbelül olyan, mint hogyha mondjuk vennék egy autót, és akkor az autó megmondaná, hogy melyik benzinkútnál tankolhatok, és melyiknél nem tankolhatok, vagy olyan, mint hogyha vennék egy cipőt, és onnantól fogva az összes zokni után, amit veszek, a cipőgyártó cégnek egy jattot kellene leadnom, mert hogy a cipőgyártó cégnek beleszólása van abba, hogy milyen zoknikat vegyek. Szóval ezek teljesen abszurd helyzetek, ez az egész App Store, Google Store történet, de hát nem nagyon tudtak mit csinálni vele. Volt egy híres történet, ahol a Fortnite nevű online játéknak a gyártója, az Epic Games megpróbálta kikerülni ezt, és az applikáción belül lehetővé tette a fizetést, és hát gyakorlatilag azonnal kidobta onnan a Google is, és az Apple is. Tehát még egy relatíve tőkeerős cég sem tud ez ellen fellépni. Hihetetlen monopól ereje van ezeknek a folytó kapitalizmus létrehozó big tech cégeknek.
Hát nincs idő megkérdeznem azt, hogy mi a megoldás, de akkor várunk ki ilyen kommenteket ezzel kapcsolatban, mert érdekelne, ez a folytópontoknak nevezi, ugye az általad említett Doktorov és Giblin ezt a túlhatalmat, ami a...
Még itt akkor hagyj említsen meg a Zephyr Teachoutnak a Break Them apját, mert szerintem az az a könyv, amiben a legtöbb ilyen javaslat van, tehát ugye a címe is az, hogy szét kell őket választani, össze kell őket, tehát kis részekre kell őket törni, tehát nagy valószínűséggel nem tudjuk megkerülni azt, hogy mondjuk ne legyen a YouTube, a Google-é, meg ilyenek, tehát hogy valószínűleg ez az iránya a megoldásnak.
Oké, várunk akkor hozzászólásokat, kommenteket ehhez, a Pogi Podcast és blog Facebook oldalát kell keresni. Köszönöm szépen a beszélgetést, szerintem folytatni Köszönöm. Fogjuk, mert van egy pár elvaratlan szál benne.
Megvárjuk a kommenteket, és akkor arra reagálva folytatjuk.
Ez volt ma a Pogi Podcast. Ha vitába szállnál az elhangzottakkal, vagy témát javasolnál, keresd a Pogi Blog oldalt a Facebookon. Ha támogatnád a podcastot, azt a www.patreon.com/pogipodcast oldalon teheted meg. Köszönjük!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.